Én az ELTE Pszichológiai Intézetében dolgozom, és Magyarországon elsősorban mi foglalkozunk viselkedési addikcióknak a kutatásával. Itt olyasmire kell gondolni, mint az internetfüggőség, videójátékfüggőség, de akár testedzésfüggőség, munkafüggőség, szexuális addikciók, esetleg vásárlási kényszer, ilyesmik. És kérdőíves kutatásokat végzünk elsősorban. Vannak specifikus mintáink is, ami azt jelenti, hogy például kifejezetten videójátékosokat kérdezünk online módon, de vannak reprezentatív vizsgálataink is, mind serdülő korosztályban és mind felnőtt korosztályban.
A mostani, amit a konferencián bemutattak, itt ugye a fiatal felnőttekről készítettek kutatást.
Ez egy 18-64 éves minta, tehát hogy a teljes felnőtt népességet vizsgáló minta, de úgy struktúráltuk az eredményeket, hogy nagyon sok eredményt kifejezetten a 18-34 éves korosztályra mutattunk be. És azt kell itt tudni, hogy a kérdőíves módszerekkel orvosi értelemben vett függőséget nem lehet megállapítani vagy vizsgálni. A kérdőívek azok arra jók, hogy a rizikócsoport nagyságát megállapítsuk. Szóval azt, hogy kik azok, akiknél egyáltalán már felmerülnek problémák a különböző tevékenységeik kapcsán, és ezt tudjuk százalékos arányban megragadni. Tehát a felnőttek esetén az internetfüggőség rizikócsoportja az ilyen 4,5%-os volt, a közösségi média problémás használata 3,9%, és az online videójátékok problémás használata pedig 1%.
Tehát akkor nem a felnőttek a legveszélyeztetettebbek az internetfüggőségben, hogyha ezeket a számokat tekintjük?
Hát ez nagyon sok. Hogyha ne adj Isten, ezek az emberek tényleg betegek lennének orvosi értelemben, ez iszonyatosan sok lenne. Nyilván nem betegek ennyien. Tehát azt gondolom, hogy akik tényleg komoly gondokkal küzdködnek, azoknak az aránya messze 1% alatt van, de ez még mindig egy látható, vagy ez még mindig egy létező jelenség. 1% alatt is az azt jelenti, hogy mondjuk a 0,5% az azt jelenti, hogy minden 200. ember. Még az is abszolút számottevő lehet.
És egyébként miért nehéz kérdőívvel vizsgálni a valódi függőséget, mert nem vallják be azok, akik például valóban problémákkal küzdködnek?
Nem erről van szó. Az esetek többségében viszonylag őszintén válaszolnak a kérdőíves kérdésekre, fő azért is, mert anonim. Nem ez a fő gond, hanem az, hogy a probléma, a betegség az annyira komplex, és annyira sok mindent kellene megtudnunk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy betege vagy sem, hogy ezt kérdőívekkel nem lehet lefedni. A kérdőívekben eleve is arra törekszünk, hogy ezek minél rövidebbek legyenek, emiatt csak nagyon kevés dolgot tudunk megkérdezni, ami csak irányadó lehet arra, hogy betege valaki vagy sem. Ahhoz, hogy ezt ténylegesen meg lehessen állapítani, ahhoz egyrészt egy képzett pszichiáterre vagy pszichológusra van szükség, másrészt egy minimum vagy körülbelül egy órás mély interjúra, ahol szemtől szembe beszélgetnek. Ez a módja annak, hogy ezt ténylegesen meg lehessen állapítani, de ugye ilyen módszerrel pedig nem lehet a nagy népességet felmérni, mert egy ilyen vizsgálatban mondjuk megkérdeztünk 2000 embert, hogy arra nincsenek most erőforrásaink sajnos, hogy 2000 embert klinikai pszichológussal egy-egy órás interjúban felmérjünk.
És egyébként, hogyha akkor most rizikócsoportokat mértek föl, azt meg lehet becsülni, hogy mekkora a valódi függőség kialakulásának az esélye ezeknél a csoportoknál?
Hát más kutatásaink alapján én azt mondanám, hogy mondjuk a rizikócsoportnak egy tizede esett körülbelül, de ezt is én csak ilyen kutatási tapasztalat és más vizsgálatok alapján mondom, hogy a rizikócsoporthoz tartozó személyek közül mondjuk 10-ből egy lehet, aki súlyosabb eset, de még ott is kérdés, hogy tényleg teljesíti a betegség kritériumait vagy sem.
Említette, hogy az egyik csoport a 4% körüli eredmény az az internetfüggőség. Mit jelent ez tehát, hogy szeret szörfözgetni az interneten?
Nem. Egyrészt az internet, a közösségi média és a videójátékok közül jelenleg kizárólag a videójáték függőség, egyébként videójáték használati zavar néven szerepel a diagnosztikus kritériumrendszerben, tehát olyan, hogy internetfüggőség vagy közösségi média függőség ilyen hivatalosan orvosi értelemben nincsen. Komoly szakmai övezi, vannak kutatások, de konkrétan ilyen diagnózis nincs, csak a videójátékokra vonatkozóan van. De egyébként, ami fontos, hogy sem nem azt jelenti, hogy valaki sok időt tölt ezekkel a tevékenységekkel, sem azt, hogy nagyon élvezi őket, vagy nagyon szereti, hanem A fő lényeges kérdés az az, hogy ez az illető tevékenység, ez komoly klinikai értelemben is vett életminőség romlást idéze elő, vagy sem. Szóval, hogyha valaki úgy használja az internetet, vagy a közösségi médiát, vagy a videójátékokat, hogy az mindennapos szóhasználattal teljesen tönkreteszi az életét, hasonlóan mondjuk egy alkoholizmushoz, vagy egy drogfüggőséghez, akkor beszélhetünk orvosi értelemben vett függőségről. Ilyeneknek kell teljesülnie, hogy a személy teljesen elveszíti a kontrollt, ugye nem ő dönti el, hogy mennyit játszik, hanem ugye a játék irányítja az ő életét, elhanyagol minden más tevékenységet, kezdve a házi munkától egészen a munkájáig, a családi, az emberi kapcsolatokat, akár a mosdást, evést, alvást, és annak ellenére folytatja ezt a tevékenységet, hogy ő maga is érzi azt, hogy ez abszolút negatív hatással van az életére. És ennek az egész állapotnak legalább egy éven keresztül fenn kell állnia. Tehát, hogy nem elég az, hogy egy vagy két hétig az ember beleveszik mondjuk egy játékba, hanem ez egy hosszú időn keresztül fennálló állapot kell legyen.
Hogyha a teljes felnőtt réteget nézzük, akkor a fiatal felnőtteknek ezek a számai, nekik a rizikócsoportjuk, az kiugró a többiekhez képest?
Igen, egyértelműen. Az idősebb korosztályokban sokkal kisebb arányú a rizikócsoport nagysága, és nagyjából elmondható az, hogy minél idősebb valaki, annál kevésbé valószínű, hogy a rizikócsoporthoz tartozik. A 18-34 éven belül is a 18-24, ez a korosztály is sokkal veszélyeztetettebb, mint mondjuk a 25-34 évesek már.